Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Az ünnepi műsorrend szerint ma két korábbi adás részleteit ismételjük. 2020. január 20-án Györfi Kinga volt a vendégünk, akivel a storytelling erejéről beszélgettünk. Idén március 29-én pedig Takó Attilával az volt a témánk, hogy vajon a járvány változtat-e a reklámok megítélésén.
Rebrief.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A Mediátor két stratégiája itt ül velem a stúdióban, Cibóka Gabriella.
Szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
És Dankó Bence.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
A mai fő témánk a történetmesélés és a reklámok kapcsolata. A vendégünk Györfi Kinga lesz, storytelling tanácsadó. A rövid hírek között szó esik a Volkswagen Bogár búcsúztatásáról, a franciaországi köztéri reklámok elleni lázadásról, egy amerikai kutatásról, amely kiderítette, hogy a fiatalok sokkal hiszékenyebbek, mint a korábbi generációk. Az első témánk pedig az első spot, amely a klímaváltozás áldozata lett.
Ausztrál turisztikai hivatal, látogassanak el Önök is Ausztráliába, és élvezzék annyira ezt a kontinens országot, mint Kylie Minogue, és ezt kb. Pont akkor időzítették a spotnak a debütálását, ahogy a tűzvész elkezdte pusztítani Ausztráliát, és akkor lassan az ottani turisztikai hivatal rájött, hogy ez most nem annyira időszerű, úgyhogy visszahívták a spotot, ezért mondtuk azt, hogy és nem vetítik többet, meg nem terjesztik, ezért mondjuk azt, hogy vagy ezért gondoljuk azt, hogy valószínűleg ez a történelme az első olyan reklám, amelyik effektíve tényleg a klímaváltozás áldozata lett.
Ilyen kontextusban nem hiszem egyébként az első, most ez az, ami így a szemünk elé került. A Creative Who az úgy ír erről az eseményről, hogy belátták, nem volt jó az időzítés, de azért azt lássuk, hogy ez nem volt senkinek se a hibája. Szóval az időzítés nem volt szándékos, akkor jöttek pont a bozótüzek, valószínűleg az időzítés sokkal korábban történt meg.
Igen.
Az viszont egy más kérdés, hogyha megnézzük ezt a spotot, akkor azért sok minden megint csak nem derül ki. Ugye legutóbb dubai imázsvideóról beszéltünk, amelyből szintén nem derült ki három nőnek az utazásán kívül. Ebből a videóból kiderül egy dolog biztosan, hogy Kylie Minogue még mindig jó csaj.
Alapvetően egyébként ez egy elég érdekes dolog, és valószínűleg erre a témára később rá fogunk kanyarodni, hogy egy csomó jó adottságokkal rendelkező és jó pénzügyi lehetőségekkel rendelkező turisztikai hivatal, ügynökség egy sok-sok országban nem tudja igazán jól megugrani ezt az ország imásfilm feladatot.
Kérdés, hogy ez kinek a hibája, mert nem hiszem, hogy a turisztikai hivatal hibája, hanem a megbízott ügynökségnek a hibája.
Valószínűleg ez az, amit már nem lehet a klímaváltozásnak a számlájára írni.
Itt is igazából egy közepesen jó anyag született, nagyon izgalmas helyszínekről, jelenetek egymás után vágva, és vagy van egy fő vezérfonal az egésznek, vagy nincs, ez a befogadóban dől el, de hogy alapvetően nem feltétlenül emlékeznénk rá mondjuk egy-két hét múlva.
A téma viszont nagyon érzékeny, úgyhogy itt a Mediátor és a Trend FM nevében is fejezzük ki együttérzésünket Ausztráliával és az áldozatokkal. Menjünk rá a következő témára, mégis hiszékenyebbek a fiatalok, vagy a fiatalabbak, ugye ez egy kérdés, hát most ezt a kérdést föltette a Federal Trade Commission, ugye az amerikai NMHH.
Médiahatóság.
Igen, csináltak egy kutatást, amelyben kiderült, hogy a sztereotípiákkal ellentétben a millenniál és a Z generáció tagjai sokkal könnyebben válhatnak pénzügyi csalások áldozatává. Tehát ez az unokázós urbán legenda, ami nem legenda.
Nem, pont nem.
Nagyszülőzős,
igen. Nem, bocsánat, pontosítsunk, pont ez a lényeg, hogy a fiatalabbak, tehát a milleniumi és a Z generáció online pénzügyi csalások áldozatává válik könnyebben, a telefonos csalások áldozatává nem. Telefonos pénzügyi csalások áldozatává könnyebben válnak az idősebbek, a fiatalabbak az online felületekben, a jól összerakott, de hamis landing oldalakban, ahol bankkártyaadatokat kérnek.
Akár e-mailek.
Akár az adathalász e-mailek, ezekben megbíznak, mert hogy ugye az online eszközök között, meg online térben nőttek föl,
és ugye
a telefonhívásokkal kapcsolatban bizalmatlanok. Az, ami nekik az életükben már nem olyan központi szerepet játszott, mint az idősebbeknek. Az idősebbek esetében fordul a kocka, nem kattintanak le még egy valódi bank valódi ajánlatát sem olyan szívesen, vagy bármilyen egyéb pénzügyi konstrukciót, ahol a bankkártyájukat meg kellene adni, de ha telefonon érkezik a megkeresés, akkor az bizony könnyen egy telefonos csaló áldozatává válnak. Mindez igazából azért hoztuk el a Rebriefbe, mert nagyon izgalmas olyan szempontból, hogy hogyan szoktunk sztereotíp módon gondolkodni arról, hogy a fiatalok mennyire jártasok az online világban. Valóban jártasok is, és hiszékenyek is lehetnek adott esetben, ha nem kapták meg azokat a skilleket, amivel el tudják választani a valós dolgokat az átverésektől, álhírektől és a mindenféle csaló oldalaktól. Tehát gyakorlatilag az, hogy a kellő kritikai érzék meglegyen, az a fiatalokra, online környezetben felnővőkre ugyanolyan fontos nekik, mint bárki hát másnak.
Illetve itt a percepció is egy ilyen érdekes kérdés, hogy azt percepcionálják valószínűleg magukról, hogy ők aztán tényleg felvértezettek az online tér minden ilyen csalása, vagy minden ilyen szándéka ellen, és a nagyszülők azok a nagyszülőkről gondolják azt, hogy ők viszont könnyebben áldozatulásnak, de egy pont ez is egy ilyen csap, de lehet, hogy valójában ők sem eléggé felvértezettek.
Egy nagyon izgalmas témára ugorjunk rá. Franciaországban kiborultak a digitális city lightoktól, és én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha itthon kiborulnának a digitális city lightoktól, hiszen tényleg ez a fajta nem csak a reklámzaj, hanem a fényszmog, az azért itthon is nagyon durva. És erről eszembe jutott még egy dolog, amikor Londonban jártam, vagy Angliában jártam, és ugye az autópályán mész, akkor ott például egyáltalán nincsenek plakátok, ami nagyon jó, mert tényleg elvonja a figyelmet.
Magyarországon is ugye megvan az a szabályozás, hogy autópályán, városon kívül az autópályától hoz legközelebb 40-50 méterre lehet hirdető táblát felállítani, ezért van az, hogy az autópályák mentén vagy nem látsz nagyon óriás plakátot, vagy ha látsz, akkor azok tényleg az ilyen gigantikus nagy táblák, hogy 40-50 méterről is jól lehessen látni rajtuk az üzenetet. De itt, ami még eléggé izgalmas ebben a franciaországi fejleményben, az, hogy a digitális city lightokról vitatkoznak. Azokról a city light jellegű eszközökről, amik effektíve animációk, filmek, spotok futnak, és ami falak. Magyarországon még ugye nem nagyon lépett ki a bevásárlóközpontokból, tehát hogy közterületen Magyarországon nem nagyon van még.
De én Békés Csabán láttam. Óriási, és nagyon nagy fénye van.
És nézted rajta a spotokat.
Hát csukott szemmel mentem emellett, annyira erős volt a
fény. És közben vezettél, egyszerűség kedvéért. És Franciaországban tényleg érdekes az, hogy az önkormányzatok nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy ezeket a reklámfelületeket korlátozzák. Nyilván az önkormányzatok azok a közterületekért felelősek, ha valaki magánterületen épít egy ilyen táblát, akkor azzal sokat nem tudnak mit kezdeni. Ez a konfliktus forrása, hogy viszont a legtöbb hagyományos, vagy sok hagyományos magánterületen lévő reklámfelületet ilyen digitálisra, animáltra cserélnek. Úgyhogy lehet, hogy ott lassan ugye itt Lyon a főszereplője ennek a hírnek, lyoni városkép az lassan olyan lesz, mint hogyha a szárnyas fejvadászban mozognánk.
A rövid hírek utolsó témája pedig a Bogárhátútól való búcsú. A Volkswagen érzelmes videóval búcsúztatta ezt a kis ikonikus járművet. Hát ugye több mint 70 év után most azt mondják, hogy befejezik a gyártását. Én egyébként ezt ebben nem hiszek, az Omega zenekar sem osztott fel, sőt, a Kispár és a Borz is mai napig koncertezik. Most az, hogy csináltak ennek egy ilyen kampányt, hogy aztán a végén, amit majd Bence rád bízok, hogy te fogod ezt majd elmondani, hogy mit is látunk ennek a reklámnak, vagy spotnak a végén.
A végén látunk egy szép nagy Volkswagen Passat vagy Arteon sziluettet, így szemből, ilyen hűtőrács mintát. Van egy ilyen nosztalgikus animációs színes képsorozat, színes hippicskedés.
A Beatles-nek a Let It Be-je. Alatt.
Az egész csodálatos egyébként, tehát tényleg könyvfakasztó. Jó a zene, jó a történet.
Az időben.
És ha már ugye storytelling lesz a fő témánk, jó a történet, tehát jó az, hogy generációkon keresztül mennyi generációt kiszolgál ez a kis bogárhátú. Látjuk egy ikonikus autónak a történetét. Itt ugye hiányoltam az újabb bogárhátúakat is, tehát itt most csak a régiről
igen,
volt
az
szó.
Az is egy nagyon érdekes vonulat volt. Tehát hogy a bogár, mint jelenség azért izgalmas, mert termék, márka nagyon összefonódott, és a márka az nagyon-nagyon más az Egyesült Államokban, amilyen piacra egyébként, amerikai piacra készült ez a spot, és nagyon más a márkának a felfogása Európában. Európában szeretik, de nem annyira kultikus, mint az USA-ban. Európában azért többen tudják azt, hogy ennek az autónak az eredete az még a náci Németországban rejlik, még azért ez Amerikában a jótékony feledés homályába vész, és ezért tudott ennek az autónak egy nagyobb kultusza lenni. Ezért is izgalmas az, hogy például az új bogárnak, a Beetle-nek, annak az egy fő piaca az Amerikában volt. Amerikában sokkal többet eladtak belőle, mint Európában, de ez az új felújított modell, ami a 2000-es években gurult az utakon, megkerült piacra, ez például ebbe a búcsú spotba nem fért bele, ellentétben a legújabb és legnagyobb Volkswagen modellek hűtőrács sziluettjével a végén, ami
olyan baljós az egésznek az üzenete, vegyél passzátot.
Igen, ráadásul ilyen fekete háttér előtte meg ez a hippis ilyen...
Színes, narancsos.
És meleg színű.
Kap is a néző egy nagyon egyértelmű üzenetet is.
Drive bigger.
És erről fogunk most rá kanyarodni, akár tetszik, akár nem. A következő, ez az a fő témánkra, amelyhez Györfi King, a storytelling tanácsadót hívtuk segítségül. Az üzleti történetmesélés, az az üzleti storytelling lesz a témánk.
Rebrief.
A vendégünkkel pedig arról beszélgetünk, hogy a járvány javít a reklámok megítélésén, hogy ez igaz-e vagy sem, abban segít nekünk Takó Attila, az Ipsos-tól visszatérő vendég. Szervusz Attila!
Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
Nos, ez a kijelentés az elég erős, egyrészt eléggé szubjektív is lehet, meg elég abszurd. Ezt egy picit fejtsük ki, illetve a kreatív idézett tőled egy mondatot, méghozzá azt, hogy a reklámokban minden korábbinál nagyobb szerep kell, hogy jusson a vásárlók tájékoztatására, az innovációk megismertetésére. Ezt a tanulságot vontad le egy kutatási eredmény alapján. Ezt egy picit légy szíves, bontsd ki nekünk, aztán menjünk tovább, hogy az elmúlt egy év az mit hozott a reklámpiacon.
Kicsit messzebbről kezdem, mégpedig onnan, hogy 2020 tavaszán az első hullámot követően csináltunk egy kvalitatív felmérést, ahol elég érdekes dolgok derültek ki a reklámokkal kapcsolatban, a reklámokkal való hozzáállással kapcsolatban. Többek között az, hogy szeretjük a reklámokat kicsit jobban, mint korábban, már pedig azért, mert egy ilyen referenciapont lett az életünkben. Tudjuk, hogy a külvilág még ugyanúgy működik, tudjuk azt, hogy honnan tudunk tájékozódni, tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokat, amit az offline térben nem tudunk most annyira megvizsgálni, ezt online meg tudjuk tenni. Tehát leginkább arra vonatkozott az, hogy információszerzésre használjuk, hogy bizony új kategóriákat kipróbálunk, bizonyos dolgokat most már csak inkább a reklámot tudunk megismerni, mert mondjuk kevesebb időt tölthetünk a boltokban, vagy egyáltalán nem is jutunk el a boltokba. Feltettünk a válaszoknak különböző kérdéseket, különböző állításokat, és arra kértük őket, hogy mondják meg, hogy mennyire értenek egyet az állítással. És azt láttuk, hogy a jelenlegi helyzetben a reklámok hatékonyan segítik az embereket abban, hogy új márkákkal, szolgáltatásokkal kerüljenek kapcsolatban. Ez például 43% azt mondta, hogy teljes mértékben egyetértek. De mondjuk további 32% azt mondta, hogy azzal, hogy a reklámokból tájékozódom, csökkenthető a kiszolgáltatottságom. Az nyilván fontos megjegyezni, hogy azért a reklámok továbbra is tudat alatt működnek elsősorban, de azért az látszik, hogy kezdtünk egy kicsit tudatosabban odafigyelni a reklámokra. Még egy fontos dolog. Futtatunk erre egy szegmentációt, most a részletekben nem akarok belemenni, és két elkülönő szegmenst azért meghatároztunk. Egyik az óvatosak, akik nem mennek annyira a közösségbe, akik jobban odafigyelnek arra, hogy csökkentsék a kontaktusok számát, és egy másikat az alkalmazkodókat, akik próbálták a korábbi életvitelüket továbbvinni. És azt láttuk, hogy ez az óvatosabb szegmens, tehát akik inkább otthon maradnak, leegyszerűsítve mondjuk így, sokkal jobban egyet értenek ezekkel az állításokkal, versus azok, akik inkább az alkalmazkodó csoportba tartoztak. Tehát nagyjából egyébként olyan 4,8 millió becsüljük az óvatoskodók számát egy statisztikai állással megmérve. Van egy elég erős massza, akik bizony otthon, leegyszerűsítve otthon ülnek, figyelik a reklámokat, tájékozódnak belőlük, bizonyos fajta információ beszerzést, amit eddig esetleg másképp tettek meg, áttevődött arra, hogy reklámokból szerzik be. És itt mindenféle reklámról beszélek, nem csak tévéreklámról.
Olyasmi állhat a háttérben, hogy még a ténytartalmak, hírműsorok, tényműsorok nagyon változó, nagyon kiszámíthatatlan világot tárnak elénk, addig ezek között megjelenő reklámtartalmak, azok egy kicsit így emlékeztetnek a régi, kiszámítható, ismert, sőt, nosztalgiával szeretett és visszavágyott világra?
Egy picit igen. Az első hullám esetén ez még erősebb volt ez az érzés. Hogyha, ha belegondoltok, akkor mi történt akkor, különösen élelmiszerláncok kommunikáltak olyat is, hogy nálunk is minden rendben van, odafigyelünk a dolgozókra, odafigyelünk a vásárokra, fertőtlenítünk. Tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapott az a fajta kommunikáció, stílus, eszköz, üzenet, hogy minden rendben van. Egyébként szerintem nem is elsősorban a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeink, viselkedésünk változott meg, persze ez is, hanem a márkákkal kapcsolatos hozzáállásunk, és mindjárt mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban. Az Ipsosnál van egy márkaérték vizsgálatunk, aminek az egyik része nagyon leegyszerűsítve két kérdést vizsgál, hogy mennyire áll hozzám érzelmileg közel egy márka, a másik pedig az, hogy funkcionálisan mennyire elégíti ki az a márka az én igényemet az adat kategórián belül. Tehát az egyik az inkább emocionális, a másik pedig racionális. A járvány időszakot megelőző pár évben azt vettük észre, hogy ez az emocionális mutatószám, ez fokozatosan növekszik, és kezd felzárkózni a racionális, kifejezetten funkcionális igénykielégítés szintjére. A járvány követően ez a trend megint megfordult, tehát egyre inkább inkább a funkcionalitás került előtérbe, egyszerűen azért, mert szükségem van újra információkra, amit elsősorban akkor a reklámokból, vagy nagyobb részt a reklámokból tudhatok meg.
Mennyire lehetett erre az hatásra, hogy azért majdnem minden nagyobb márka elkezdett futtatni egy olyan kampányt, vagy készített olyan filmet, megjelent olyan üzenettel, amivel a koronavírus járványra reflektált. Tehát, hogy nem általában láttunk boldog családokat, vagy boldog felhasználókat a spotokban, vagy vicces karaktereket, akikkel vagy azonosultuk, vagy nem, hanem a legtöbb márka az így az aktuális történést azt a maga módján feldolgozta.
Biztos vagyok benne, hogy az is hozzájárult, de hozzájárult az is, hogy megváltoztak vagy átmenetileg, vagy részben átmenetileg a fogyasztói viselkedések, hiszen ha végiggondolod te is a saját ismeretségkörét, vagy csak átgondolod, hogy te is mennyit változtattál, vagy ott, új területek kerültek a képbe abból a szempontból, hogy miket csinálsz. Több időd van otthon, lehet, hogy eddig rendeltél egy pizzát, most meg elkészítesz otthon egy pizzát. Ha elkészítesz otthon egy pizzát, hozzávalókra van szüksége. Ezt is hol fogod megrendelni? Részben szerintem a kifli.hu-nak az előtérése, és ennek is köszönhető, hogy az emberek az online térről egyre bátrabban mozognak, egyre jobban körbenéznek, összehasonlítanak dolgokat, és kipróbálnak új dolgokat. Visszatérve a pizzához, mit csinálsz? Rendelsz hozzávalókat. Tehát részben azon, amit te mondtál, igen, hogy a márkák reflektáltak erre, részben pedig én azt gondolom, hogy egy bizonyos fajta igénymódosulás is történt, pusztán azért, mert az emberek új dolgokat próbáltak ki, szórakoztatni szerették volna magukat, kíváncsiak voltak, kinyílt egy kicsit ebből a szempontból a tér, és az, amit eddig csináltak, az egy kicsit átértékelődött.
Mennyire indultunk egyébként lentről? Ugye az egy közhely, hogy a reklámokat az emberek nem szeretik, kerülik, hazugságnak tartják őket, stb. Tehát a közbeszédben a reklámokkal kapcsolatban negatív jelzők szoktak megjelenni. Nyilván most arról beszélünk, hogy ezek a jelzők, meg ezek a megítélés javult. Ha valami nagyon lent volt, onnan azért nem nehéz javítani.
Világos. Ezt a részt nagyon nehéz is lenne mérni, hogy most akkor mennyire elfogadóbbak vagyunk a reklámokkal kapcsolatban. Azért ne legyünk naívak, én azt gondolom, hogy ebben olyan óriási különbség nincs a világ különböző országai között, hiszen hogyha csak azt nézed meg, hogy folyamatosan nő a reklámblokkolók telepítésének a száma, hogy egyre népszerűbbek, nyilván nem csak a reklámkerülés miatt, de az ilyen fizetős tévészolgáltatók, az HBO, a Netflix, az Amazon, tök mindegy, bármelyiket felsorolhatnánk. Nyilván az emberek azért szeretik elkerülni a reklámokat, mert tartalmat szeretnének fogyasztani, és nem feltétlenül reklámokat szeretnének nézni. Ebből a tekintetből én azt gondolom, hogyha egy kicsit ilyen pessimistább nemzet a magyar, annyira nem voltunk sokkal mélyebben, mint az átlag. De azért azt láttuk, például egy Ipsos nemzetközi adatbázisban megnéztem, hogy a válaszadók 73%-a szerint az online reklámok idegesítőek. Ez nem magyar adat, ez nemzetközi adat. És csak 30% mondta azt, hogy megosztaná a reklámokat, amit éppen látott kollégájával, barátaival. Tehát ez nem csak egy magyar jelenség, hogy szeretjük elkerülni a reklámokat, ez nem csak egy magyar jelenség, hogy alapvetően a reklámokkal kapcsolatos attitűdjeink inkább negatívak.
Az imént elhangzottak függvényében a reklámkészítőknek hogyan kell most másképpen gondolkodniuk, akár a készítés terén, akár a célcsoportjaikkal kapcsolatban?
Én alapvetően nem hiszek abba, hogy COVID előtti közben és utáni azt követő kommunikációs stratégia, egységes márka kommunikációban hiszek. Persze nyilván vannak kategóriák, ahol hatványozottan jobban kellett reflektálni a szituációra. Mit lehet tenni? Továbbra is azt gondolom, és ez még egyszer mondom, járvány, pandémiás helyzettől független, a kreatív minősége lesz a sorsdöntő továbbra is. Ehhez persze bátornak kell lenni a kreatív készítése szempontjából, és nem szabad a középszélrel megelégedni, megkülönböztetőnek és egyedinek kell lenni. A kampány sikerességét az is meg fogja határozni, hogy mennyi célt, hogy fogalmazod meg a célokat, és minél kevesebb célt, de azt jól fogalmazod meg, az is bizonyhat a kommunikációs sikerére. Amit még látunk, egy nagyon érdekes új trend szerintem ez is, egy különösen angol száz országokban, hogy bizony a néző összezavarása lett a bizonyos szempontból a cél. Mit jelent ez? Az, hogy mozi előzetesnek, egy korábbi film folytatásának átszázott reklámokat készítettek például Ausztráliában, Amerikában különböző márkák, és mire a fogyasztó észrevette az, hogy megvezették, addigra baromi jól szórakozott, és még emlékezett is nagyon jól a márkára.
Takó Attila, köszönjük szépen, hogy ma velünk voltál.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Kedves hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt a Rebrief, és van még valami, egy rövid időre elbúcsúzik tőlünk Cibóka Gabi, helyette pedig a mediátor kollégái felváltva fognak csatlakozni hozzánk a műsorban. Gabinak az új feladataihoz sok sikert kívánunk, és várjuk vissza. Jövünk jövő héten is a Rebrief-fel, addig pedig jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.